Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Azt hiszem, elfogult vagyok vele. Egy kicsit a mesteremnek is tekintem, hiszen ő tanított meg színházul látni, működni, akkor is, ha nem lettem színész, és ügyeket képviselni, amikor csak lehet. Amióta ismerem, sokszor kezdte újra. A színészi munkát, a társulatépítést sokszor reménytelen helyzetben. A periféria centrumában él. A hivatalos színházi fősodor mellett, a független színházi világ középpontjában. Szeptemberben másodszor kapott életműdíjat. Mára mindent elért, írta róla egy néző. Egy szabad ember áll a színpadon. A nagy generáció mai vendége Fodor Tamás.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Te vagy a szabadságszobor? Mit szólsz ehhez, hogy ezt nem egy színházi kritikus mondta rólad, illetve egy önkéntes színházi kritikus, egy mezei néző?
Hát most kiderül, hogy mennyi nő szerelmes belém, de mind az én korombeli. De várja, az én korombeliek, és mondom, de mikor lesz szerelmes már belém egy 18-19 éves csaj? De nem, általában kiderült, hogy engem
figyelnek. De mit kezdenél egy 18-19
semmi,
éves csajjal?
Ez a szerelmes belém, ez azt jelenti, hogy szeretnek, hogy valakik szeretnek, és ezt utólag tudom meg, hogy már 50 éve kísérnek figyelemmel. Most nem a Facebookon, hanem amikor még nem volt Facebook, akkor figyelnek. Pedig én mindent elkövetek, hogy ne
szeressenek?
Nem az, hogy ne szeressenek, hogy ne tudjanak, hol szeretném, mert amikor már egy helyen megmelegszem valahol, és már hírem megy, hogy ezt most csinálom, akkor elmegyek egy másik helyre, úgyhogy, de úgy látszik, hogy ezt díjazták, vagy én nem tudom, mit díjazták, de olyan zavarban voltam, hogy mondom, de hát biztos vannak nálam jobb színészek, vannak nálam jobb rendezők, vannak nálam jobb tanárok, vannak nálam mit tudom én, micsodák, jobb politikusok, vagy amit akarsz, amit én már csináltam, de akkor úgy látszik, hogy azt szerették, hogy van egy ember, aki itt is kipróbálja magát, és akkor már nagyon megunható, akkor azt mondja, hogy keresek valami más felfedezni való területet. Hát legalábbis én most ezt így érzem.
Igen, de azért te mindig ugyanott próbálod ki, és ugyanott kezded újra, de nem akarok még erről beszélni, hanem valami olyasmiről szeretnék beszélni, amiről szerintem még soha nem, én legalábbis nem hallottalak téged, és ez onnan jutott az eszembe, hogy a Facebookra nemrég föltettél egy képet, ahol mintegy 3-4-5 éves lehetsz körülbelül rövid nadrágban, a Szent István Parkban, és azt soha nem tudtam, én legalábbis, hogy te honnan jöttél.
Hát igen, most olyan érdekes, hogy valakik tényleg elkezdenek érdeklődni, fiatal emberek, akikkel dolgozom, és akiknek azt mondom, hogy 1942, és mondok egy ilyen évszámot, és hogy rám néznek, hogy ez az évszám létezik. Hát ez most már a húzós főcímekben sincs benne, tudod, vagy nem is főcímekben, amikor az embernek rá kell kattintani, hogy hányadi, milyen évben születik, és akkor nem kell leírni, hanem az interneten valahol, mit tudom én, regisztrálsz.
Ja, igen.
42, akkor már nekem nagyon nagyot kell visszafelé menni. Holott 42 nagyon érdekes. Én aznap születtem, ahol állítólag, vagy amikor állítólag Magyarországra az első bomba lehullott. Pedig akkor még nem álltunk háborúban. És anyám azt mesélte, hogy hát 44-ig tulajdonképpen nem is érezték azt, hogy háború van. Szóval ez nem az
akkor
ostromnál kezdődött. Igen. Anyám igazából ilyen kis tisztviselő volt, ügyvédi irodában dolgozott, gépírt, ügyeket levelezett, német levelező volt. Tehát ilyen, apám pedig hol katona volt abban az időben, hol munkaszolgálatos, az attól függ. Hogyha elismerték, akkor katona volt. Hát már nem emlékszem pontosan, hogy hívták ezt, hogy fehér karszalagos, tehát aki kikeresztelkedett, vagy a szülei keresztények voltak, de egyik szülője nem, vagy nem kapta meg a papírt, ezt pontosan nem tudom.
Te emlékszel valamire ebből az időből?
Természetesen. Amire emlékszem, az egy nagyon érdekes dolog, mi a Széchenyi utca 10-ben laktunk. Ez a Budára néző egyik ház volt, és ezt kibombázták 44 telén, pontosabban azt hiszem, hogy 45. január első napjaiban, És mondok valamit, egy nagyon érdekes dolgot, hogy csak felnőtt koromban tudtam meg, hogy az akadémia szó, az nem egy piros háromszöget jelent. Na most ezt végig kutattam magamba, és ezt általában el szoktam mondani.
Már miért jelentene egy piros háromszöget?
Elmondom, mert nyilvánvaló egy kisgyerekben a fény és hanghatás együttes jelenléte egy olyan feltételes reflexet alakít ki, hogy ahogy hall egy szót, az társítja ezzel a dologgal. Például, amikor kibombáztak minket a Széchenyi utca 10-ben laktunk, akkor nyilvánvaló bejött egy akna, vagy bomba, vagy én nem tudom micsoda, és az óvóhelynek a jele egy piros háromszög volt. Na most azt látni a hanghatással és a fénnyel együtt, ami betör a por és a robbanás, és azt hallani, hogy nekünk át kell mennünk az Akadémia utcába. És ez valószínűleg megragad bennem, és csak később tudtam meg, hogy az nem az a piros háromszög. Egyébként pedig a gyerekem anyjával, amikor valamikor veszekedtünk, akkor a gyerek félelmében nyilván behúzódott az asztal alá, és ezt onnan tudom csak visszakövetkeztetni, hogy amikor vihar volt, és dörgött az ég, és villámlott, akkor mindig azt kérdezte, hogy anyu, mi az a művészet? Na most nyilvánvaló,
miért
amikor
pont?
mi veszekedhettünk az asztalnál, akkor mindig a művészeten, a művészeti kérdésekről veszekedtünk, és a gyerek tudatában ez így, de hát ez csak úgy mellé, zárójelben mondtam el, tehát az a lényeg, hogy Széchenyi utca, de milyen belvárosi kis udvari szobát lakás szerzett valahogy anyám, és akkor, mikor ez is megszűnt, akkor volt az, hogy lehetett igényelni lakást, elhagyott lakásokat, és akkor társbérletbe költöztettek össze embereket, és én a akkori Hollán utca, aztán Fürst Sándor utca, ma újra Hollán utca, 16-ban laktunk egy társbérletbe, egy cipésszel, és megismerte az ember, nem is tudják, mi az, hogy társbérlet.
Hát dehogy is nem.
Nem tudják az emberek komolyan, az albérletre is azt hiszik ma, már, hogy az egy bérleti viszony, és nem tudják azt, hogy ott volt a házi néni mindig.
Tehát, hát és a konyhában legalábbis, nem tudom, hogy nálunk volt, én a Szovjetunióban láttam fazékzáró lakatot, ott, hogy nehogy a társbérlő megegye a levest.
Én megmondom, hogy a mi konyhánk az külön volt, nem a nagy konyhában, mi az úgynevezett régi cselédszobában voltunk, ahol a következő volt, egy petrofor, azt is el kell magyarázni,
azt
ez a petrofor. Hát ez egy olyan petróleum főző, amin főztünk, ha volt mit főzni, mert azért nem sok mindent volt. Akkori ételeink javarésze a következő volt: kockás tojás. Ez azt jelentette, hogy szikkadt kenyeret kockákra fel lehetett vágni, és akkor összekeverni tejjel tojást, és akkor az tulajdonképpen kettőnknek vagy hármunknak elég volt, hogyha megfelelő mennyiségű kenyeret tudtunk pirítani. Ez volt az egyik menü, a másik pedig az, hogy szafaládé ecetben hagymával. Tehát felvágott, az nagyon isteni volt. Tehát szafaládé vagy krinolin, mindegy, felvágva vékony szeletekre, ecetes vízzel, tehát mintha saláta lenne, és hagymával. Az volt a főfogás. Úgyhogy nagyon kevés dolgot, hát teát lehetett igazából főzni ezen a petroforon. És itt a cselédszobában állt a petrofor, és fölötte egy Lenin kép, ami a Szovjetunió című folyóiratból volt kivágva, és azért volt, nem kérte senki tőlünk, hogy Lenin képet rakjunk, tehát nem, a diktatúra azért a társbérleti cselédszobában nem jött be, hanem azt mondta anyám, hogy ez a kép véletlenül, ez a Lenin kép, ez a valamikor én a nagyapámra hasonlít, és nem volt utána a kép, és ezt tette ki.
A szüleid veszekedtek a művészetről?
Szüleim még korán elváltak, apám nagyon csajozó volt, és ezt anyám megunta, de apám is azon a környéken lakott albérletben, és hát apám egy mindenlébe kanál pali volt, aki megszökött, azt hiszem, a Bori munkatáborból valamikor, amikor nem azzal a csoporttal indították őket el, amiben például Radnóti elpusztult, hanem egy másik csoporttal, ők megvárták. És amikor jöttek a partizánok, vagy valami, akkor apám meglógott. És az oroszok háta mögött jött végig a frontot követve, és azt hazudta, hogy jól tud oroszul, csak nem beszél, és lefordítja a magyarra, de nagyon ügyes színjátszó volt, és majdnem mindent le tudott fordítani, és anyám legnagyobb meglepetésére, amikor január 18-án azt hiszem, hogy akkor jöttek be az oroszok oda az Akadémia utcai pincébe, akkor egyszer csak meglátta az apámat, és azt mondta, hogy Laci, te itt vagy, az apám intett a kezébe, hogy ne szóljál egy szót sem, majd vissza fogok jönni. És akkor ez így valahogy haza tudott jönni, és aztán természetesen megpróbált mindenhol aktívan az újjáépítésbe segíteni, de többek között színjátszó csoportot szervezett, és utcai színjátszást csinált.
Itt folytatjuk mindjárt Fodor Tamással, a gyerekkor után egy nagy ugrással.